vezetőként mondanék. Hallottok?
Igen.
Annyit bevezetők, mindenképpen elmondanék, hogy ezeknek a felolvasó üléseknek Egerben hosszú évtizedek óta nagy hagyománya van, és ezeknek a felolvasó üléseknek általában kettős célja szokott lenni. Egyrészt az, hogy az Egerben dolgozó kollégák megismerjék és a saját és egymás kutatásait, másrészt pedig az, hogy kívülről is hívjunk meg olyan embereket, akiknek a munkásságára, meg munkájára, meg éppen aktuális tevékenységére kíváncsiak vagyunk. És hát nagyon-nagyon szépen köszönjük Simon Eszternek, hogy elfogadta a mai meghívásunkat, és elnézést kérek tőle külön is a késésemért, meg a kellemetlenségért. És azért is nagyon köszönjük neki, hogy elfogadta ezt a meghívást, mert így ebben a mai alkalomban össze tud kapcsolódni ez a kettő, mert egyrészt egy külső szakembernek a munkáját ismerhetjük meg, másrészt pedig beleláthatunk abba is, hogy saját kollégánk Kalcsó Gyula mivel foglalkozik az elmúlt, meg mivel foglalkozott az elmúlt években. Úgyhogy nem tudom, hogy Gyula, először neked adjam át a szót, mert azt mondtad, hogy te is szeretnél egy pár szót mondani, vagy rögtön kérjen fel Esztert.
Kettő mondatot mondanék.
Jó, akkor át is adom Gyulának a szót.
Köszönöm szépen. Bár nem igazán az én tisztem, jelen is van akinek a tisztje egyébként, Bánki Zsolt igazgató úrnak a tisztje lenne alapvetően, és elsősorban a Petőfi Irodalmi Múzeumban megalakult digitális bölcsészeti központról néhány szót mondani, de most akkor én leszek a magyar hangja, mint az egyik, egyébként az egyik szervezője ennek az eseménynek. A IMDBK, tehát a Digitális Bölcsészeti Központ, most már lassan több mint egy éve alakult meg, és az alapító okirata szerint a hazai közgyűjteményekben zajló digitalizáció, tartalom és szolgáltatás fejlesztések támogatására, koordinálására és dinamizálására jött létre. És bár ebből az alapító okiratbeli mondatból úgy tűnik, hogy egy közgyűjteményi fókuszú tevékenységről van szó, természetesen nagyon nagy hangsúlyt kap a tudományos háttér is. Mindaz a tevékenység, amelyet itt az előbb felsoroltam, az mind komoly tudományos háttérrel és tudományos támogatással zajlik. A központnak nagyon szerteágazó tevékenységei között az egyik a digitális bölcsészeti munkacsoportnak a tevékenysége, és a digitális bölcsészeti munkacsoport fő feladata volt az utóbbi egy évben egy digitális bölcsészeti platform megtervezése. Ugye ez a dupla keresztnevet kapta, ugye a Digital Humanities Platform angol kifejezésből az egy kicsit játszva is ugye a betű szóval, hiszen ugye a hu a második és a harmadik betű kiemelve utal arra is, hogy ez egy hazai digitális bölcsészeti kezdeményezés. Ez egy borzasztóan fontos kezdeményezés, akkor is, hogyha egyébként egyre másra sorra jönnek létre digitális bölcsészeti műhelyek és központok, ami nagyon helyes és nagyon szükséges és nagyon fontos is. Azon túl, hogy mi a közgyűjteményi szférára koncentrálunk elsősorban, van egy másik fontos fókuszunk is, ez pedig a szövegközpontúság. Alapvetően a innek a közgyűjteményi jellegéből is fakad ez. És a digitális bölcsészeti platformunk az kifejezetten egy ilyen szövegkezelő, szövegfeldolgozó, a szövegek kutatását lehetővé tevő platform lenne. Ebben a műhelyben készülnének olyan tudományos kritikai és forráskiadások, amelyek megfelelnek a nemzetközi standardoknak, szemantikus web standardjainak is, tehát össze vannak kapcsolva a hazai és nemzetközi adatbázisokkal, vagy például a nemzeti névtérrel, ami borzasztó fontos olyan szemantikus kereséseket tesz lehetővé, amelyek korábban nem voltak lehetségesek, tehát ilyen jellegű tudományos kiadásokkal is foglalkozik, valamint az is feltett szándéka, hogy egy ilyen természetes nyelvfeldolgozási és szövegbányászati kutatófelületet is rendelkezésre bocsásson. Egyfelől a központ által létrehozott szövegek kutatására, másfelől pedig akár a kutatók a saját szövegkorpuszaikat ebbe a úgynevezett szöveglaborba feltöltve különböző természetes feldolgozási és szövegbányászati feladatokat tudnak végrehajtani. És Eszter erről az úgynevezett szöveglabor modulról fog előadást tartani, mivel ő ennek a területnek a felelőse. És akkor át is adom a szót.
Köszönöm szépen. Akkor megosztom a sort, amit csináltam. Ez így látható? És hallható vagyok?
Igen.
Oké, köszönöm. Szóval az előadásom címe Szöveglabor a PIMDBK digitális bölcsészeti platformjában, és az előadás vázlata az körülbelül így fog kinézni. Négy fő pont van. Először egy rövid bevezetést fogok adni, amiben igazából már hát Gyula a bevezetőjéből már kiderült néhány információ, úgyhogy az kicsit rövidebb lesz. És utána következik a szöveglabor két fő blokkjának, a szilometriai és szövegbányászati blokknak, illetve a korpusz lekérdező blokknak az ismertetése, és a végén egy rövid összefoglalással fogunk zárni az előadást. Igazából így azt nem tudom, hogy mi a szokás ezen az ülésen, hogy menet közben is szoktatok kérdezni, vagy csak a végén. Nekem igazából mindegy, hogy legyen.
Hát a végén szoktunk, de szerintem ez így praktikus is, mert ennek van így gyakorlata, meg hagyománya, nem? Tehát, hogy akkor elmondod, és aztán megadjuk a szót annak, akinek kérdése hozzá tenni valója van.
Jó, oké. Akkor így lesz.
Oké, köszi.
Jó, tehát akkor a bevezetés. Először is ugye a duplának, amit a Gyula bevezetett, négy fő alterülete van. A forráskiadások, a kritikai kiadások, a Born Digital és a szöveglabor területe. Ez a négy terület, ez, mint majd később látni fogjuk, eléggé összefügg egymással, kapcsolódik egymáshoz. A munkacsoport, a szöveglaboros munkacsoport, az Gyulából és belőlem áll alapvetőleg, Mihály Eszter szupervíziójával, vezetésével zajlanak a munkálatok. Ennek a szöveglabornak az alapvető célkitűzése az az lenne, hogy egy könnyen használható grafikus felületet nyújtson olyan kutatóknak, akik elsősorban a bölcsészettudomány területéről érkeznek, és nem rendelkeznek alapvetően programozói vagy nyelvtechnológiai tudással, és ezen a grafikus felületen keresztül mindenféle szövegeket tudnak feltölteni, és ezeken a szövegeken különféle stilometriai és szövegbányászati jellemzéseket tudnak végrehajtani. A feltöltött szövegek azok igazából két forrásból jöhetnek. Egyrészt mindenki hozhatja a saját szövegét, tehát hogyha van valakinek valami olyan szövege, amit szeretne feldolgozni, illetve különböző elemzéseket végezni rajtuk, akkor azt is hozhatja, illetve a PIM és a DBK által szolgáltatott szövegeket is használhatja. Ez az ábra mutatja azt, hogy a szöveglabornak milyen kapcsolata van, hogyan kapcsolódik a többi alterülethez. Ups, pardon. Ezt a gombot nem kellett volna megnyomni. Igen, tehát ez a nagyobbik doboz, ez lenne a szöveglabort bemutató, reprezentáló doboz, és azon belül két fő blokkot különíthetünk el, ezek a kisebb dobozok, a stilometria és szövegbányászat, illetve a korpusz lekérdező blokkok. Itt lehet látni, hogy egyrészt kívülről hozott szövegekkel is fogunk tudni dolgozni, másrészt a duplának a többi alterületéről is érkeznek szövegek. Kék és piros nyilakkal jelöltem azt, hogy milyen típusú bemenetet várunk, vagy hát vár a szöveglabor ezekből a forrásokból, és akkor ezeket részletezem itt. A stilometria és szövegbányászati blokk az abszolút sima szöveget vár, bármilyen forrásból is származon a szöveg, amit ezzel a lokkal elemeztetni, vagy vizsgálni szeretnének, abból mindenképpen kinyerjük a sima szöveget. Ide érkezhetnek szövegek három forrásból, egyrészt a duplán belülről, tehát a dupla a többi alterületéről, a kritikai kiadás, a forráskiadás, illetve a Born Digital területeiről, illetve érkezhetnek a duplán kívülről, de a PÜN belülről. Ide jelenleg a DIA, a Digitális Irodalmi Akadémia által gondozott szövegek tartoznak, és érkezhetnek kívülről, tehát tényleg bárki, egy felhasználó bárhonnan szerez valamilyen szöveget, amiről ő meg van győződve, hogy annak egyrészt vagy a tulajdonosa, más, vagy pedig úgy gondolja, hogy az jogtiszta szöveg, akkor azt a szöveget azt feltöltheti ebbe a szöveglaborba. A korpusz lekérdező blokk bemenete pedig csak kizárólag a duplán belülről jön, tehát a kritikai kiadás és a forrás kiadás területéről, és ezek a szövegek, ezek TEI XML formátumban vannak. Ez a TEI, az a Text Encoding Initiative-nak a rövidítése, ami egy ilyen nemzetközi standard, ami megszabja, hogy hogyan kell kinézniük ezeknek a szabványos XML fájloknak. Tehát a korpusz lekérdező blokknak a bemenete az mindenképpen XML lesz. Jó, és akkor most visszakanyarodva a stilometriai és szövegbányászati blokkra, most viszonylag hosszan erről a blokkról és az ezen belüli funkcionalitásokról fogok beszélni. Ezt az elején elfelejtettem hangsúlyozni, hogy itt alapvetőleg tervekről van szó. Tehát arról van szó, hogy ez a szöveglabor, ez egy leendő platform lesz, és ez a szöveglabor, ez milyen funkcionalitásokkal fog bírni, hogy mik a terveink arra vonatkozóan, hogy mit tudjon ez a szöveglabor. Maga a szöveglabor feldolgozási folyamata, az egy ilyen lánc struktúrában képzelhető el, aminek az első lépése a bemenet előállítása, aztán következik egy nyelvi elemzés, majd ezen a ponton, eddig egy szálon futottak az események, majd ezen a ponton ketté válik a történet. Először az egyik szálon a stilometriai funkciók érhetőek el, a másik szálon pedig a szövegbányászati funkciók, és a végén a kimenetek és vizualizációk tekintetében újra összetalálkozik ez a két szál. A bemenet előállítása az ugye úgy zajlik, hogy hát először is ugye attól függően, hogy honnan származnak, honnan jönnek a szövegek, attól függően kell tudni valamit kezdeni ezekkel a szövegekkel. A belső szövegek, tehát a duplából, illetve a PIM-ből érkező szövegeket valahogy tároljuk, és elérhetővé tesszük, és behívhatóvá tesszük a felhasználók számára. A külső szövegek feltöltésére pedig lehetőséget adunk ezen a grafikus felületen keresztül. Lehetőség van a metaadatok, ezeknek a fájlokhoz tartozó metaadatok jelölésére is, ami elsősorban jelenlegi terveink szerint a fájlok elnevezési konvenciója alapján fog megtörténni. Tehát a fájlokat úgy kell elnevezni, hogy abba kódolódjanak bele a metaadatok, amik egyébként a stilometriai jellemzéseknél fontos szerepet tudnak játszani. Aztán ezután következik az, amit már említettem, hogy akármilyen formátumban is van a feltöltött szöveg, a sima szöveget kinyerjük belőle, tehát hogyha ez egy valamilyen markup nyelvvel, jelölő nyelvvel van ellátva, akkor azokat a tegeket leszedjük róla, lecsupaszítjuk, és csak és kizárólag a sima szöveggel dolgozunk. Ellenőrizzük, hogy minden egységesen UTF-8 karakterkódolású-e, hogyha nem, akkor átalakítjuk arra a formátumra, és ezen kívül van egy opcionális lépés is, az, hogy a bemenő szöveget úgynevezett szempölökre, tehát ilyen megadott méretű mintákra, egységekre osztjuk. A stilometriai elemzések azok alapvetőleg gyakoriság alapúak, tehát statisztikai alapú elemzések, és mint ilyen nagy mennyiségű adatot igényelnek, viszont nem mindig van elérhető mennyiségű, vagy nem mindig van nagy mennyiségű elérhető szöveg, amit az ember szeretne elemeztetni, és ennek a kiküszöbölésére találták ki ezt a szempölökre bontást, aminek az lenne a lényege, hogy ne egy nagy művel, egy nagy dokumentummal dolgozzunk, hanem azt az egy nagy dokumentumot, azt fel lehet osztani, mit tudom én, azonos nagyságú részekre, és akkor már is több dokumentumunk van, és akkor már is úgy tűnik, mintha több adatunk lenne. A következő lépés az a nyelvi elemzés, ami egy olyan folyamat, aminek a során a bemenő szöveget bizonyos nyelvi egységekre bontjuk. Ezek a nyelvi egységek általában mondat, illetve a mondat és a szó szokott lenni. És ezekhez a nyelvi egységekhez különféle nyelvi információkat rendelünk általában valamilyen annotáció formájában. A nyelvi elemzésnek ez ugye az automatikus nyelvi elemzésről beszélünk, tehát a természetes nyelvfeldolgozás bizonyos eszközeit használjuk, és ennek az automatikus nyelvfeldolgozásnak az egyes lépései, a nyelvi elemzésnek az egyes szintjei, azok a nyelv szintjeivel párhuzamosan alakulnak. Tehát, hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor indulunk ugye a hangok szintjétől, aztán jön a fonémák szintje, és akkor utána következik a szavak szintje a morfológia szintjén, aztán a frázisok és a mondatok a szintaxis szintjén, utána következik a szemantikai elemzés, ami azt írja ez az ábra, hogy ezeknek a frázisoknak és mondatoknak a literális jelentését, tehát a szó szerinti jelentését akarja jelenteni, és akkor ezen felül van még egy pragmatikai elemzés, ami pedig egy diskurzus vagy egy kontextusba helyezett jelentést akar lejelenteni. A szöveglaboron belül ilyen magas szintekre nem megyünk, a szemantika szintjén fogunk igazából megállni, de tehát a morfológia, szintaxis, szemantika szintjét fogjuk végigjárni, de ezeket majd mutatom. Ezek azok a konkrét szintek, tehát a nyelvi elemzésnek a szintjei, amikre szükség van ahhoz, hogy a későbbiekben ismertetett stilometriai és szövegbányászati funkciókat mind meg tudjuk valósítani. Az első lépés a tokenizálás és mondatra bontás, aminek a során a bemenő szöveget, tehát ugye a folyószövegünk van, ezt a folyószöveget, ezt mondatokra és azon belül pedig szavakra bontjuk, majd minden egyes szóhoz hozzárendelünk egy teljes morfológiai elemzést, és ami tartalmazza a lemmát, tehát a szónak a tövét is. Majd utána következik az úgynevezett morfológiai egyértelműsítés lépése, mert hogy a morfológiai elemző az egy olyan fifikás jószág, hogy minden egyes szóhoz az összes lehetséges elemzését hozzárendeli, és a kontextus alapján szükség van arra, hogy ezek közül az összes lehetséges elemzés közül kiválasztjuk azt, hogy melyik az, ami ott abban a mondatban, azon a pozíción pont éppen aktuálisan helyes. Aztán egy következő lépés, ez a tulajdonnév felismerés lépése. Ennek során azt csináljuk, hogy a szövegben megkeressük a tulajdonnévnek látszó dolgokat, és előre definiált osztályokba besoroljuk őket. Ezek általában olyanok szoktak lenni, mint hogy személynév, földrajzi név, intézménynév, stb. Aztán egy következő lépés, ez a szintaktikai elemzés, ebből is többféle fajta van forgalomban igazából. Az, amit itt használunk, vagy amire szükség van, az az úgynevezett függőségi vagy dependencia elemzés, aminek a során az történik, hogy a mondat egyes elemei és a közöttük levő relációk bomlanak ki, és azt is megtudjuk, hogy ezek az egyes elemek, ezek milyen grammatikai funkciókat töltenek be a mondatban. Olyanokra kell gondolni, hogy megtudjuk azt, hogy mi a mondatnak az alanya, a tárgya, a ilyen-olyan határozója, illetve az egyes, mik az egyes frázisok, és az egyes frázisokon belül mi a frázisnak a feje, és így tovább. És akkor van egy kis szemantika is, itt valójában emóció és szentiment elemzésről van szó, és ez egy sima lista alapú illesztés, majd később mutatom ezt is. Tehát először a stilometriai funkciót fogom ismertetni. Kicsit mondanék pár mondatot arról, hogy egyáltalán mi az a stilometria. Nézhetjük úgy is, hogy ez a hagyományos stilisztikának egy leágazása. De igazából a lényege az az, hogy a szövegeknek bizonyos mérhető és számszerűsíthető tulajdonságait vizsgáljuk, majd ezek alapján, a tulajdonságok alapján hasonlítjuk össze az egyes szövegeket egymással, és ezeknek a szövegeknek a stílusáról tudunk így, legalábbis abban reménykedünk, hogy a szövegeknek a stílusáról tudunk így valamilyen következtetéseket levonni. Az alapvető alkalmazási területe elsősorban a irodalomtudomány és irodalomtörténet, de másodszorban kifejezetten szokták használni szerzőazonosításra, illetve úgynevezett profilozásra, tehát egy szerző profiljának a megalkotására. És ez utóbbi, ez már átvezet a kriminalisztikai kutatások területére is, tehát kifejezetten szokták használni kriminalisztikai vizsgálódásokra is ezeket az eszközöket, vagy módszereket, pont azért, mert egy embernek a stílusa az hasonló az új nomatához, tehát hogyha nagyon nagy stílusbeli kilengések vagy eltérések vannak, akkor azzal könnyen különcsíthető valami külső beavatkozás egy szövegtestbe. Egy rövid példával szeretném bemutatni, hogy egyáltalán hogy is néz ki ez a stilometria. Különböző tulajdonságokat, feature-öket kell azonosítanunk, amelyekről azt gondoljuk, hogy azok fontosak, és tényleg valami érdekes tulajdonságát tárják fel a szövegeknek. Szükségünk van szövegekre, ebben az esetben itt négy számról van szó, és négy feature-ről, ABCD feature-ről, és akkor minden egyes számhoz megvan az a megfejtés, hogy ki szerezte a McCartney vagy Lennon. És akkor olyan állításokat tudunk tenni ezeknek a feature-öknek a számszerűsítésével, hogy az egyes számban nagyon sok A feature van, a kettesben sok B feature van, és így tovább, és akkor, hogyha azt látjuk, hogy jön egy újabb szám, amiről meg szeretnénk állapítani, hogy akkor ezt most kinek, valószínűleg kinek a szerzeménye lehet, akkor megvizsgáljuk ezeket a feature-öket, és akkor azt tudjuk mondani, hogyha az A és a D feature-ök azok vannak többségben benne, akkor valószínűleg McCartney szerzemény, és hogyha B és C feature-ök vannak benne többségben, akkor valószínűleg Lennon szerzemény. Tehát körülbelül ilyesmire kell gondolni a stilometria kapcsán. A stilometriai vizsgálódásoknak, vagy elemzéseknek vannak általánosan használt lépései. Ezek, amiket itt felsoroltam. Először is egy előfeldolgozáson kell átesnie ezeknek a szövegeknek. Ezt majd mindjárt mutatom, hogy körülbelül ennek milyen allépései vannak. Aztán ezek után következik ez a tulajdonságoknak, ezeknek a feature-öknek a kinyerése. Majd ezeken alapulva különféle statisztikai elemzéseket lehet végezni, és a végén az eredmények prezentálása és a vizualizáció is nagyon fontos a stilometria szempontjából. Ezek az előfeldolgozási lépések, amiket itt összegyűjtöttem, ezek alapvetően opcionálisak. Tehát úgy néz ki, hogy az ember feltölti a szövegét, és akkor utána kiválaszthatja, hogy milyen további előfeldolgozási események történjenek az ő szövegével. Például, hogyha ő úgy gondolja, hogy vannak bizonyos funkciószavak, vagy népmások, vagy bármi olyan dolog, ami neki nem kell, akkor ezeket a nem kívánatos szavakat, ezeket a stop szavakat, ezeket el tudja távolítani a szövegből. Aztán lehet olyat is csinálni, hogy kiszűrjük belőle az idegen nyelvű részeket, hogy az egész szöveget lekisbetűsítjük, hogy ne okozzon fennakadást az, hogy valami mondatkezdő, vagy mondatközbeni pozícióban van például, vagy hogyha nekünk nem kellenek a punktuációk, akkor egyszerűen azokat eltávolítjuk. És szintén például, hogyha valaki ilyen különülő nyelvvel ellátott szöveget tölt fel, akkor abban szereplő tegeket ki lehet dobálni, URL-eket, számokat, számokat, ilyesmiket szoktak dobni. Valami furcsa hangokat hallok. A másik fontos előfeldolgozási esemény az az, hogyha a szöveget úgynevezett engramokra bontjuk. Az engram az valamely nyelvi elemeknek egy sorozata, ahol ez az N azt szabja meg, hogy hány elemből álló sorozatról van szó. Így beszélhetünk, hogyha két elemről van szó, akkor bigramokról, hogyha három elemről, akkor trigramokról beszélünk, és így tovább, és ezeknek a bigramoknak, vagy ezeknek a engramoknak ez attól függ, hogy milyen nyelvi szinten mozgunk, attól függ, hogy karakter vagy szó engramokról beszélünk. Itt hoztam egy példát, hogyha karakter szintű trigramok, az alma szónak karakter szintű trigramjait akarjuk megkapni, ahol az alulvonással jelöltem a szó elejét, illetve a szó végét, akkor ezeket fogjuk kapni. Ezek az engramok ezek azért több szempontból jók. Az egyik az az, hogy több van belőlük, hogyha, igen, tehát, hogyha a szó szintnél lejjebb megyünk, tehát a karakter szintre megyünk, akkor olyan szabályszerűségeket is el lehet csípni ezzel, amik a szó szintnél lejjebb vannak. És hogyha megértem szerint, hogyha följebb megyünk, akkor pedig meg olyanokat, amik a szószintnél följebb vannak. Tehát, hogyha kevés a szövegünk, akkor hogyha a szövegünket ilyen karakter szintű engramokra bontjuk, akkor egyszerűen dúsítjuk az adatunkat. Jó, és akkor a következő lépés az a feature-ök kinyerése. A feature az, ahogy már korábban mondtam, az a szövegnek valamely megfogható, számszerűsíthető tulajdonsága. Például az, hogy egy szövegben mondjuk hány főnév vagy ige található. A stilometriai kutatásoknál például ezt azért akkor szokták vizsgálni, hogy ahhoz szokták vizsgálni, hogy meg tudják azt, hogy kapjanak egy objektív mérőszámot arra vonatkozó, hogy a szöveg az mennyire dinamikus vagy statikus például. És akkor a következő lépés az az, hogyha megvannak ezek a feature-ök, akkor ezeket a feature-öket ilyen mátrixokba kell rendezni, ahol, ami mindig úgy néz ki, hogy a sorokban, a mátrix soraiban a dokumentumok, illetve a szempelők találhatók, és az oszlopaiban pedig az egyes nyelvi egységek. Ebben a feature matrixban, amit itt lehet látni, azt látjuk, hogy a Juvenalisnak, illetve Tibullusnak kettő, illetve három műve, vagy egy-egy művének a kettő, illetve három felé osztott részei találhatók, és az oszlopokban pedig ezek a latin szavak, és a cellákban, tehát a sorok és oszlopok metszeteiben pedig ezeknek a gyakoriság értékei. Tehát az első cellában azt látjuk, hogy az F szó milyen gyakori a Juvenalis egy jelölt műben. Jó, és igazából az a kérdés, hogy mit teszünk az egyes oszlopokba. Tehát, hogy mik azok a feature-ök, amik az oszlopokba kerülhetnek. A sorokban mindig a dokumentumok vagy a szempelők kerülnek, az a kérdés, hogy az oszlopokban mit teszünk. Itt ebben az esetben szavak szerepelnek az oszlopokban, de lehet ott más is. És akkor ezeket gyűjtöttem itt össze, hogy különböző típusokba rendezve, annak megfelelően, hogy milyen szintű nyelvi elemzést igényelnek ezek az adott feature-ök. A legalapvetőbb szintű feature-ök, azok csak és kizárólag tokenizálást igényelnek, tehát semmi más nem kell, csak hogy szavakra legyen bontva a szövegünk. Ilyenkor konkrétan a szavak szerepelnek az oszlopokban, illetve, hogyha élünk az engramokat a lehetőségekkel, akkor a szóengramok, illetve a karakterengramok tudnak kerülni az oszlopokba. Egy szinttel magasabb elemzést tud nyújtani az, hogyha morfológiai elemzést is alkalmazunk, tehát a nyelvi elemzésnek már egyel magasabb szintjén vagyunk, és akkor itt már nem csak a sima konkrét szóalakokat tudjuk, szóalakunk gyakoriságát tudjuk vizsgálni, hanem a lemmák, tehát a szótöveknek a gyakoriságát is, sőt, hogyha vannak szófai címkéink, tehát szófai kategóriákban be vannak sorolva a szavaink, akkor a szófajoknak a gyakoriságát is tudjuk vizsgálni, és ugyanezeket szintén lehet engramokba szervezni, és azoknak a gyakoriságát is tudjuk vizsgálni. Ez a szöveglabornak egy újdonsága igazából, ezt itt kiemeltem azért, hogy lehessen látni, hogy igazából az, hogy a morfológiai elemzést beépítjük egy ilyen stilometriai elemzésbe, ez egyáltalán nem megszokott gyakorlat, mert nem, tehát ez kihívás, és ez nem jellemző, és magyarra meg egyáltalán nem is találtam olyat, ami ezt megvalósítaná. Úgyhogy, hogyha a szöveglabornak ez a funkciója megvalósul, akkor ez abszolút egy újdonságnak fog számítani. A feature-ök kinyeréséhez tartozik még további két funkcionalitás. Az egyik az az, hogy nem feltétlenül kell nekünk minden egyes szót, vagy minden egyes lemmát, vagy minden egyes engramot figyelembe venni az elemzésnél, hanem azt is mondhatjuk, hogy mi csak a 100 leggyakoribb, vagy akárhány leggyakoribb elemet veszük figyelembe. Ez az egyik. A másik pedig az úgynevezett Carling nevű művelet, aminek hasonló a célja, mint a gyakoriság alapú szűrésnek. Itt igazából itt is arról van szó, hogy mondunk egy szűrő funkciót arra nézve, hogy mik azok az elemek, amik bekerülhetnek ebbe a feature matrixba, és itt azt számít, hogy egy adott elem a dokumentumoknak hány százalékában kell, hogy jelen legyen, és akkor tud bekerülni ebbe a matrixba. Ez igazából ilyen, mind a kettő azt a célt szolgálja, hogy ne feltétlenül kelljen az összes létező szóval, szóalakkal, tokennel és engrammal bibelődni, hanem csak azokkal, amik fontosnak tűnnek. Jó, tehát ott tartunk, hogy akkor előkészítettük a bemenő szöveganyagot, kinyertünk belőle a megfelelő feature-öket, és akkor ezek után következik a statisztikai elemzés. Itt a stilometriában a alkalmazott módszereket három nagy csoportba lehet osztani. Az egyik a felügyelet nélküli statisztikai módszerek, a másik a távolságmetrikák, és a harmadik a felügyelt klasszifikációs módszerek. Ezeket fogom most bemutatni. Az előbbi sorrendhez képest most fordítva indulok, azért, mert ahhoz, hogy a felügyelet nélküli gépi tanulást meg lehessen érteni, ahhoz azt gondoltam jobb, hogyha előbb a felügyelt gépi tanulást mutatom be. Igazából jobban lehessen látni, hogy mi az, ami nincs a másikban. A felügyelet alatt igazából a gépi tanulás esetében azt értjük, hogy van-e kézzel hozzáadott annotáció, tehát tartalmaz-e az adathalmaz kézzel hozzáadott címkéket, vagy sem. Hogyha tartalmaz, az jelenti a felügyelt módszert, hogyha nem tartalmaz, akkor meg az a felügyelet nélküli módszer. Tehát arról van szó, hogy egy nyelvi annotációval ellátott adathalmazra van szükségünk, és ez lesz az adathalmaz, amiből ki fogja tanulni a gépi tanuló algoritmus az adott adatpontokra jellemző jegyeket, és aztán később a kiértékelés alapjául is ugyanez az adathalmaz fog szolgálni, mármint, hogy nem ugyanez, hanem ezt az adathalmazt, ezt tanító és tesztelő részekre osztjuk. A tanítón tanítunk, a tesztelőn tesztelünk, és ezeket nem kutyuljuk össze. Tehát a gépi tanuló algoritmus azt csinálja, hogy a kézzel megadott címkék alapján tanulja ki a szövegből azt, hogy arra az adott nyelvi elemre mik a jellemzők, és utána pedig ez alapján fogja prediktálni, vagy előre jelezni, hogyha egy általa korábban nem látott szöveget dugnak az orra alá, hogy abban mik azok a nyelvi elemek, amiket neki föl kell ismerni. Hogyha mondjuk tulajdonnév felismerésről van szó, akkor megmutatjuk neki, hogy mutatunk neki sok személynevet, sok földrajzi nevet, meg intézménynevet, és akkor meg kitanulja, hogy mik azok a jellemzők, amik jellemzők rá, és akkor utána, amikor egy tök üres szöveget kap, akkor abban jó eséllyel meg tudja mondani, hogy mely elemek a személynevek, a földrajzi nevek, illetve az intézménynevek. A felügyelet nélküli gépi tanulás esetében itt nyers szövegről van szó, tehát simán előfeldolgozott szöveg van, de nem adunk hozzá kézzel címkéket. És ugye itt az a kérdés, hogy mit lehet megtanulni ebből a nyers szövegből. A felügyelet nélküli gépi tanulásnak a legáltalánosabb, legismertebb módszere az a klaszterezés, amikor az történik, hogy a hasonlóan viselkedő elemek csoportosulnak össze osztályokba. Ebben az esetben ellentétben az előbb ismertetett felügyeletgépi tanulással nincsenek előre definiált osztályok, tehát ez akkor jó, hogyha új típusokat akarunk találni. Hogyha már meglévő típusokba akarunk besorolni valamit, akkor az tipikusan felügyelt módszer. Annyit tehetünk, hogy előre megszabjuk az osztályok számát, akkor, hogyha ezt az általunk végzett feladatot, azt szeretnénk úgy kiértékelni, hogy a megszokott felügyelt gépi tanulási módszerben alkalmazott osztályok szerint szeretnénk kiértékelni, akkor tehát, hogyha mindenáron azt akarjuk megmondani, hogy mik a személynevek, intézménynevek, földrajzi nevek, akkor azt mondjuk, hogy megszabjuk előre az osztályok számát, hogy az legyen 3, és reménykedünk benne, hogy ez a 3 osztály, ez történetesen a személynevek, az intézménynevek és a földrajzi nevek osztálya lesz. Persze egyáltalán nem biztos, de reménykedhetünk benne. Tehát a klaszterezés esetében vagy nincsenek egyáltalán előre definiált osztályok, amik meg tudunk szabni, esetleg az az osztályoknak a száma. És a klasszifikáció, ez a harmadik dolog, vagy módszer, vagy negyedik, most nem is tudom, harmadik, igen. Szóval hogy a klasszifikáció az egy olyan módszer, amelynek során előre megadott osztályokba kell besorolni bizonyos elemeket, ugye ez a felügyelt képi tanulásnál nagyjából ezt mondtam el. Egy stilometriai példával élve jön egy mű, amit eddig még nem láttunk, és akkor a tulajdonságai alapján el kell döntenie ennek a stilometriai rendszernek, hogy ez inkább Pázmány, vagy inkább Shakespeare alkotása-e, és akkor így konkrétan az történik, mint ami az ábrán látható, hogy elválasztjuk a Pázmány és a Shakespeare műveit egymástól, és akkor megnézzük, hogy a mi újonnan hozott művünk az a tulajdonságai alapján ebben a térben hova fog esni, hogy inkább narancsárga lesz-e, vagy inkább kék. És az alapján fogjuk megmondani, hogy az inkább Pázmánya, vagy inkább Shakespeare. Jó, és akkor vannak az úgynevezett távolságmetrikák, amik igazából viszonylag egyszerűbb módszerek, mint az eddig ismertetettek. Ezekkel azt tudjuk megmérni, hogy két dokumentum, vagy mű, vagy valamekkora nyelvi egység mennyire van egymáshoz közel, illetve hogy hát mennyire hasonlít egymáshoz. És ilyenkor ezt a vizsgált nyelvi egységet, ezt egy tulajdonságait kódoló vektorral tudjuk leírni, és ezt a vektort, ezt elhelyezzük egy koordinátarendszerben, és a minden műhöz tartozó vektort szintén elhelyezünk egy koordinátarendszerben, és azt nézzük, hogy ezek a vektorok, ezek egymáshoz mennyire vannak közel, vagy hát mennyire vannak távol egymástól. Erre majd mutatok példákat. Most hozok konkrét példákat az egyes ezekre a módszerekre, amikről eddig elméletben beszéltem. Először a felügyelet nélküli statisztikai módszerekre. Itt ugye arról van szó a stilometria szempontjából, hogy a szokásos felügyeletgépi tanulási kiértékelési módokon ezeket nem lehet kiértékelni. Ezért igazából a felhasználónak a feladata az, hogy a kimenetet interpretálja, és ebben az esetben maga a vizualizáció az hozzátartozik a kutatáshoz. Tehát, hogy nem a vizualizáció az kétféle lehet, ezt majd részletezem kicsit később. Egyrészt lehet olyan, amikor van egyfajta kimenetünk, és utána abból csinálunk valami vizualizációt, ami igazából nem feltétlenül ad hozzá sokat, csak egyszerűen szép, színes, szagos, és jobban lehet látni rajta az eredményeket. A másik fajta vizualizáció az pedig az, hogy az maga a kimenet, tehát az, amit értelmezni, interpretálni kell. És ez a felügyelet nélküli módszerek esetében pontosan így van, ez az utóbbi helyzet van. A legfőbb ilyen módszerek, amiket szoktak alkalmazni a stilometriában is, az a cluster analízis, a főkomponens elemzés és a konszenzusfa. Ezekre hoztam egy-egy példát. A cluster analízis esetében ilyen kimenetet fogunk kapni, ahol így jól lehet látni, szépen színekkel is jelölve van, hogy amerikai szerzők művei hogyan csoportosulnak össze egy-egy klaszterekbe. És itt azt lehet látni, hogy viszonylag jól sikerült az elemző rendszernek elkülöníteni egymástól a Truman Capote, illetve Harper Lee és Faulkner és a többi amerikai szerző műveit. A fő komponens elemzés igazából mindegyik, tehát mind ezek a felügyelet nélküli módszereknek mind az a hasonló a kimenete, hogy ilyen egy szerző hasonló művei, vagy egy szerző művei, vagy valamilyen más szempontból hasonló művek, azok egy kupacba rendeződnek, és ezt általában ilyen szép színekkel is szokták illusztrálni. Itt a Jane Austen és a Bronte nővéreknek a különböző művei vannak elhelyezve ezen az ábrán, és jól lehet látni, hogy a zölddel jelölt Jane Austen művek, azok teljesen jól elkülönülnek a pirossal, feketével és kékkel jelölt Bronte nővérek különféle műveitől, viszont az Anne Bronte, a Charlotte Bronte és az Emily Bronte művei, azok bizonyos pontokon elég jól összekutyulódnak, tehát az Emily Bronte az üvöltő szeleknek a különböző üvöltő szelekből készített különböző részek, szempontok, azok tök teljesen összekutyulódnak a Anne Bronte, illetve a Charlotte Bronte különféle műveivel. De vannak olyanok is, amik meg teljesen jól elkülönülnek a többiektől. A konszenzusfa ez ugyanaz, mint amit a feljebb láttunk, ugyanúgy a Harper Lee és a hasonló amerikai vele egy időben vele kortárs amerikai szerzők művei, ugyanaz lilagatyában, csak itt egy konszenzusfát látunk, és azonban ábrázolva a stilisztikai elemzésnek a kimenete. A távolságmetrikák közül ezeket szokták elsősorban alkalmazni. Az euklidészi, a Manhattan, a delta, illetve a deltának különféle fajtái, Canberra távolság, koszinusz távolság, és ezzel a aranyos kis kupantás ábrával próbáltam meg ábrázolni, hogy ezek körülbelül mit is jelentenek. A koszinusz hasonlóság vagy távolság az ugye az, amikor a két vektor által bezárt szög koszinuszát nézzük. Az euklidészi távolság az a tök sima távolság, tehát hogy mennyire vannak egymástól távol. A Manhattan távolság az pedig a Manhattani utcák térkép alapján tényleg ilyen nagyon szögletes. Tehát hogy lehetne eljutni egy Manhattan típusú térképen az egyik pontból a másikba. Az azt számolja. Jó, és akkor a felügyelt klasszifikáció esetében meg az történik, hogy fogjuk a rendelkezésre álló műveinket, a vizsgált bemeneti szövegeket, és szétosztjuk egy tanító és egy teszt halmazra őket. A tanító halmazban levő dokumentumok alapján építünk egy klasszifikálót, és ez a klasszifikáló fogja osztályokba sorolni a tanítóhalmazban levő dokumentumokat, és aztán ez a klasszifikáló mondja meg majd a teszthalmazban levő dokumentumokról, hogy azok melyik osztályhoz tartoznak leginkább. Ez az, amit az elején említettem, hogy inkább Pázmánya vagy inkább Shakespeare, és akkor az addig általán látott, a klasszifikáló által látott művek tulajdonságai alapján, és a most újonnan megmutatott művek tulajdonságai alapján fogja megmondani, hogy azok inkább ide, vagy inkább oda fognak tartozni. Jó, ez volt a stilometriai rész, és akkor most következnek a szövegbányászati funkciók. A szövegbányászat az egy olyan kutatási irány, ami azért bányászat, mert hogy a szövegekben impliciten van benne egy csomó nagyon értékes és fontos információ, összefüggés, szabályszerűség, de ezek a felszínen expliciten nem jelennek meg, és a szövegbányászat során azt csináljuk, hogy ezeket az implicit összefüggéseket, ezeket valamilyen statisztikai módszerek segítségével próbáljuk feltárni és explicitté tenni. A stilometria jellemzéseknél azt lehetett látni, hogy mindig sosem egy dokumentumot töltöttünk fel, tehát nem egy dokumentumot vizsgálunk, hanem mindig többet, kettőt vagy annál többet. Azért, mert ott konkrétan bizonyos feature-öket vizsgálunk, és azokat a feature-öket, azokat összehasonlítjuk más dokumentumok ugyanolyan feature-eivel. Tehát az, hogy önmagában az a szám, hogy valakinek egy műve az hány főnevet tartalmaz, az nem egy annyira izgalmas szám, akkor lesz neki értelme, hogyha össze tudjuk hasonlítani egy másik számmal, ami egy másik dokumentumnak a főnév számát takarja. A szövegbányászatnál ott nem így van, hanem az van, hogy itt mindig egy dokumentumot vizsgálunk, és egy dokumentumnak a különböző tulajdonságait próbáljuk meg feltárni. Itt fontos elkülöníteni egymástól a metrikákat és az elemzéseket. A metrikák azok olyan dolgok, amiknek a kimenete egy szám. Tehát egy metrika kimenete az egy szám, több metrika kimenete több szám. Az elemzések kimenetei viszont változó dolgok lehetnek, vagy lista, mondjuk a szókincs gazdagságot vizsgáló elemzéseknek a kimenete az gyakorisági lista szokott lenni, hogyha hálózati elemzéseket végzünk, akkor annak a kimenete pedig egy hálózat szokott lenni. Igen, tehát itt felsoroltam azt, hogy milyen típusú metrikákat és elemzéseket tervezünk csinálni, és azoknak milyen típusú kimenetei vannak. A gyakorisági metrikákkal kezdem. Azon belül is a különféle metrikákat, azokat az alapján lehet itt sorba rendezni, hogy milyen szintű nyelvi elemzést igényelnek, nyelvi feldolgozást. Ugye már korábban is láttuk erre példát, hogy ahogy így haladunk így följebb, egyre magasabb szintű nyelvi elemzésre van szükség ahhoz, hogy komplexebb elemzéseket végezzünk. Ez itt is így van a gyakorisági metrikák esetében. A nyelvi elemzés szintjein haladunk végig. Az első kategóriába tartoznak azok, amik csak tokenizálást igényelnek, tehát elég egyszerűen a szöveget szavakra bontanunk. A második szinten a morfológiai elemzést igénylő gyakorisági metrikákat találjuk. Ide tartoznak azok, amik teljes morfológiai elemzést és egyértelműsítést igényelnek. Aztán utána megyünk tovább a szintaktikai szintre. A negyedik szint az a szemantikai elemzést igénylő gyakorisági metrikák. Itt majd lehet látni, hogy itt egészen konkrétan emóció és szentiment elemzésről van szó, és az ötödik szint az pedig a tulajdonnév felismerést igénylő gyakorisági metrikák. Az egyszerűbbtől a komplexebb felé haladva fogom megmutatni, hogy milyen egészen konkrét funkciókra kell itt gondolni. Tokenizálást igénylő gyakorisági metrikák alapján tényleg olyan fajékegyszerűségű dolgokra kell gondolni, mint azt, hogy megszámoljuk, hogy a dokumentum hány mondatból áll, hány tokenből áll, hogy hány különböző szóalakból áll össze a szöveg, hogy mennyi az átlagos tokenhoz, vagy az átlagos mondathoz, vagy lehet számolni token per punktuációs jel arányt, vagy bármi ilyesmit igazából, kinek mire van szüksége. A morfológiai elemzést igénylő gyakorisági metrikák esetében már sokkal igazából nagyobb a lehetőség, hogy mit tudunk vizsgálni. Ugye itt már vannak szófaj kategóriáink is, tehát tudjuk minden egyes szóról, hogy az milyen szófajú. Itt érdemes ilyen abszolút és relatív szófaj gyakoriságokat nézni, akkor a szófajok arányát egymáshoz képest, vagy az összes szóhoz képest, a lemmák számát, akkor külön lehet vizsgálni a tagadó szavak számát és arányát, funkciószavak számát, arányát, tartalmas szavakét, akkor megvizsgálhatjuk a különböző időbetett igék számát és arányát, a különböző módú igék számát, arányát, számú személyű igék számát és arányát, akkor a fokozott mellékneveket és akár az egyes és többes számú főneveket is. Meg tulajdonképpen bármit, ami kijön a morfológiai elemzésből, és van bármi értelme azt vizsgálgatni. Tehát akár az egyes szám első személyű birtokos személyraggal ellátott dolgokat is lehet vizsgálgatni, hogyha valaki úgy gondolja, hogy egy adott szerző műveiben mondjuk azok vannak elsősorban hangsúlyosabb pozícióban. Aztán, hogyha följebb megyünk a szintaktikai elemzés irányába, akkor itt már olyan dolgokat is tudunk megvizsgálni, hogy hány tagmondatból áll az, akár az egész szöveg, az átlagos tagmondat per mondatarányt is tudjuk nézni, akkor a külön a hiányos elliptikus mondatokat is tudjuk vizsgálni, a különböző típusú kijelentő, felszólító, kérdő mondatokat is, számát és arányát is tudjuk vizsgálni, akkor a szövegnek az úgynevezett telítettségét tudjuk nézni, hogy egy tagmondatban hány lemma kerül, és minden, amit itt felsoroltam, egyszerű és összetett mondatokat, egy, két, három, négy tagmondatból álló mondatokat, alárendeléseket, mellérendeléseket, a különböző grammatikai funkciókat, tehát így nagyjából bármit lehet vizsgálgatni. Ezzel ezeket például az ilyen kriminalisztikai célú kutatásokra szokták használni, ahol egyszerűen olyan, tehát tényleg egy ilyen szerző profilt alkotnak, hogy a szerző az egy levélnek a szerzője, az mennyire használ bonyolult mondatokat, mennyire ír szerkesztett mondatokat, milyen mennyi alá vagy mellérendelést használ, meg ilyesmi. És akkor ebből tökre lehet következtetni arra, hogyha valaki beletrollkodott valaki másnak a levelezésébe, vagy valaki másnak adja ki magát, vagy ilyesmi. Jó, és akkor itt vannak az úgynevezett szemantikai elemzést igénylő gyakorisági metrikák, amit, ahogy már utaltam rá, ezek valójában emóció és szentiment elemzést megvalósító elemzések, vagy metrikák. Itt vizsgálhatjuk a pozitív és negatív töltetű lemmák számát és arányát szentiment szótárak alapján. Itt sima lista alapú illesztés a legegyszerűbb metódus, amit szoktak alkalmazni. Lehet vizsgálni a bizonytalanságra utaló lemmák számát és arányát, lehet vizsgálni az érzelmekre utaló lemmák számát és arányát, illetve az egyes érzelmekre utaló lemmákat külön-külön is le lehet számolni, és lehet arányítani akár egymáshoz, akár az összes érzelemre utaló szó számához. Ezeket a listákat a Vince Veronikától és Szabó Martinától kaptuk meg. És a tulajdonnév felismerésen is alapulhat néhány további elemzés. A tulajdonnevek számát és arányát is lehet nézni, illetve az egyes típusú tulajdonnevek számát és arányát is lehet számolni, akár az összes tulajdonnévhez, akár az összes token számához is. Ezek a funkciók, amiket elmondtam, ezek egy számos újdonságot tartalmaznak, vagy rejtenek magukba, mert ilyen típusú szövegbányászati eszközkészletet, vagy eszközöket, tehát hogy nyilván azzal kezdődött a kutatásunk, hogy feltártuk a kapcsolódó szakirodalmat, magyar és nemzetközi szinten is, és tökre nem találtunk semmi olyat, ahol a nyelvi elemző kimenetére támaszkodó szövegbányászati funkciókat alkalmaztak volna ilyen részletekbe menően és ilyen mélységben. Tehát már a morfológiai elemző integrálása az ilyen szövegbányászati funkciókba már az is egy újdonság, de a szintaktikai, illetve a szemantikai elemzést igénylő funkciók alkalmazása az teljesen úttörő ötletnek tűnik, és az is egy újdonság ezekben, ahogy említettem, a kriminalisztikai célú elemzésekben szokták ezeket használni, de digitális bölcsészeti szolgáltatásokban nem nagyon találkoztam még ezekkel a funkciókkal. Akkor a következő kategória, a metrikák következő kategóriája, az a szókincsgazdagságot vizsgáló metrikák osztálya. Itt a Toruella és Capsalda 2013-as cikke alapján három osztályba bontottam ezeket a szókincsgazdagságot vizsgáló metrikákat. Az első osztályba tartoznak a legegyszerűbb metrikák. Ezeket is hát ki szokták még így számolgatni, de hogy valójában már mindenki nagyjából elismeri, hogy úgy olyan sok mindenre nem jók ezek. mert hogy az a baj ezekkel a metrikákkal, hogy nagyon érzékenyek a szöveghosszra, és ezt kéne kiküszöbölni, tehát minél jobb egy metrik, nem, minél inkább kiküszöböli egy metrika a szöveghosszra való érzékenységet, annál jobbnak számít. És akkor így az első osztálytól a harmadik osztályig haladva egyre jobbnak számítanak ezek a metrikák. A második osztályosok közül a MESS számít viszonylag jónak, tehát az számít a leginkább stabilnak a szöveghossz szempontjából, és a harmadik osztályos metrikák számítanak a jelenleg a State of the Art szókincsgazdagságot vizsgáló metrikáknak. Az első osztályba tartozókat, azokat tehát azt is érdemes kiszámolni, mert az meg olyan, hogy ezt mindenki ismeri, és mindenki tudja, és akkor így nem baj, hogyha az is megvan. De alapvetőleg inkább a harmadik osztályos metrikák szoktak ma már elterjedtek lenni. Jó, és akkor a szókincsgazdagságot lehet vizsgálni nem csak metrikákkal, tehát nem csak úgy, hogy valami számot kapunk kimenetnek, hanem egy fokkal komplexebb az, hogyha valami, tehát hogy elemzéseket végzünk a szövegeken, és ennek a kimenete pedig valamilyen gyakorisági lista, és akkor ezt igazából kb. Bármiből lehet gyakorisági listát csinálni, a teljes szókészletet lehet listázni, akkor, hogyha nem a szóalakokat nézzük csak, hanem a szótöveket, akkor a teljes lemakészletet lehet gyakorisági alapon listázni, a szófajokat, az egyes szófajokba tartozó szavakat, illetve lemmákat, különféle toldalékokat, akkor a pozitív-negatív töltetű lemmákat, a bizonytalanságra utaló lemmákat, és így mindent, amit most eddig elmondtam, amihez kellettek azok a nyelvi elemzési szintek, tehát kb. Nagyon sokféle fajta gyakorisági elemzést lehet végezni, hogy föltárjuk egy műnek a szókincsét. Jó, és akkor a harmadik típusú elemzések kategóriájába hálózati elemzéseket soroltam. Itt elsősorban ide a nevek tartoznak, illetve hát a személyek kapcsolati hálóját, egy műben szereplő személyek kapcsolati hálóját tudjuk felvázolni, így például itt a Trónok harcának az egyes szereplőiből készítettek egy ilyen kapcsolati hálót, hogy ki, azt nem tudom pontosan, hogy mi alapján, de az alapján biztos lehet, hogy ki hányszor szerepel egy mondatban, kivel, vagy akár a kezdésben, vagy helyzetben, vagy bármilyen nyelvi egységben. Jó, és akkor ennek a blokknak az utolsó pontja a kimenetek és vizualizációk alfejezet, amit már igazából itt most már csak ismétlem azt, amit már elmondtam, külön a stilometriai és a szövegbányászati részre bontva. A stilometriánál ugye azt mondtam, hogy sosem egy dokumentumot vizsgálunk, hanem mindig több dokumentum azonos tulajdonságait próbáljuk meg összehasonlítani, és ebben az esetben az eredmények interpretálásához hozzátartozik a vizualizáció elemzése is, tehát a kutatásnak része a vizualizáció és annak a kiértékelése. A szövegbányászat esetében viszont konkrétan ott mindig egy dokumentumon végzünk valamilyen vizsgálódásokat, a kimenetek, a módszerek azok lehetnek metrikák elemzések, illetve hálózati elemzések, amelynek a kimenete az lehet szám, szólista vagy táblázat, és akkor ezt lehet különféle módokon vizualizálni. A számokat azt, nem tudom, a táblázatos formában lehet nyilván közreadni, ahol amit igazából bármilyen további számolgatásra és vizsgálatra lehet használni. A szólistákból lehet csinálni szófelhőket, amiből ugyan nem jön ki semmi, de már úgy értem, hogy nem a túl sok pluszt igazából az eredmények interpretálásához, de legalább szépen néz ki. És a hálózati elemzéseknél is szintén, hogyha a táblázatból kiszabadítjuk ezeket a neveket, és egy ilyen vizualizált hálót csinálunk belőlük, akkor sokkal jobban kibontakozik a személyeknek a kapcsolatrendszere. Oké, és akkor a másik fő blokkja a szöveglabornak, az a korpusz lekérdező blokk. Itt ugye már az elején mondtam, hogy ebbe a korpusz lekérdező blokkba a dupla két másik fő területéről, a forráskiadás és a kritikai kiadás területéről érkeznek a szövegek. A Born Digital felől már eleve a forráskiadás területére mennek tovább a szövegek, és utána úgy azon keresztül érkeznek a szöveglaborba. És minden, ami erről a két területről érkezik a szöveglaborba további feldolgozásra, az mind TXML-ben található, ami egyrészt tartalmazza az eredeti duplás jelöléseket, másrészt meg nyelvi elemzéssel is el van látva. A nyelvi elemzés szintjei itt ebben a korpusz lekérdező blokkban a tokenizálás és mondatrabontás, a morfológia elemzés, ami egyértelműsítve van, és a tulajdonnév felismerés. Egyelőre a tervek szerint ezekről az elemzési szintekről látjuk azt, hogy hasznos kimenetet produkálnak. És ugye hát a minden korpusz lekérdezés alapja a nyelvi feldolgozás, tehát a szöveget valamilyen nyelvi egységekre kell bontani, ezek jellemzően szavak, illetve mondatok szoktak lenni, mert különben nem tudunk olyan lekérdezéseket tenni, amik szavakra, illetve mondatokra vonatkoznak. Tehát muszáj valahogy valamilyen egységekre bontani a szövegeket. A korpusz lekérdezési lehetőségek közül a legalapvetőbb az a konkordancia készítés, ami ugye úgy néz ki, hogy a keresett szó szerepel középen általában highlightolva, és azok a mondatok íródnak ki, amelyekben ez a szó szerepel. Ezt a találati listát nyilván lehet tovább szűrni a jobb és bal környezete alapján, illetve lehet a keresés tovább finomítani azzal, hogy megmondjuk azt, hogy előtte vagy utána hány szó távolságban legyen ilyen vagy olyan tulajdonságú másik szó. Itt most az MNS a kettőből, vagyis a Magyar Nemzeti Szövegtár kettes verziójából csináltam egy konkordancia lekérdezést, ahol azt mondtam, hogy a lemma, tehát a szótő az legyen az, hogy konkordancia, így tehát annak a mindenféle fajta ragozott alakjai kerültek pirosra kiemelve középre. További korpusz lekérdezési lehetőségek, természetesen nem csak szóalakra kereshetünk, hanem annak egy részére is, ezt bármilyen ilyen corpus query language-el, tehát ilyen korpusz lekérdező nyelvvel meg tudjuk tenni, amik jellemzően reguláris kifejezéseknek valami kiterjesztett verziói szoktak lenni. És ahogy az előbb mondtam, a keresett szó ez lehet, nem csak szóalak lehet, hanem lemma is. És hogyha teljes morfológiai elemzés van a korpusz lekérdező betöltött szövegre rakva, akkor szófajokra, toldalékokra, illetve ezek különböző kombinációjára is kereshetünk, illetve hogyha a tulajdonnév felismerés is lett végezve rajta, vagy bármilyen szintű nyelvi elemzés, akkor annak a kimenetére támaszkodva is lehet az automatikusan megtalált nevekre, illetve bármilyen kimenetre rákeresni. És természetesen az eredeti dupla, tehát a forráskiadás és a kritikai kiadás szerkesztése közben rákerülő annotációra és metadatokra is lehet keresni ebben a korpusz lekérdező blogban majdan. Összefoglalásképpen, tényleg csak röviden, hogy a célkitűzése ennek az egész szöveglabor platformnak az lenne, hogy stilometriai és szövegbányászati funkciókat lehessen megvalósítani rajta, hozott és a PIMDBK által szolgáltatott szövegeken egyaránt. Elsősorban bölcsészettudományi nyelvfeldolgozásban nem annyira jártas felhasználók számára. És az újdonságokat emelném ki így a végére, hogy ezekbe a stilometriai és szövegbányászati eszközökbe a különféle szintű nyelvi elemzések beépítése, integrálása az nem nagyon jellemző, se a magyar, se a nemzetközi szintéren, úgyhogy ezeknek az implementálása mindenképpen újdonságnak számít, és a szövegbányászati funkciók között is számos olyan új funkció van, amit a generalisztikában vagy még ott sem nagyon alkalmaztak. Itt felsoroltam a hivatkozott irodalmakat, és köszönöm szépen a figyelmet.
Nagyon köszönjük Eszternek ezt az átfogó bemutatást, és akkor most van itt a lehetőség arra, hogy ki kérdezzen, vagy hozzászóljon, mondja el a meglátásait. Amit én előzetesen mondok, az az, hogy nagyon izgalmas, és már azt várom, hogy mikor lehet majd használni. És aki kérdezne, azt kérem, hogy valamilyen jelzést használva jelezzen, és akkor hozzá kerül a szó.
Szólhatok?
Persze.
Igen, csak addig, amíg esetleg megfogalmazzák a kedves jelenlévők a kérdéseiket, hogy azt elfelejtettem az elején elmondani, hogy hát most már egy jó ideje elindult a PIMDBK-nak a saját honlapja, ami egy nagyon fontos felület a tekintetben, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatban, ha valaki tájékozódni akar, akkor ott mindig friss és fontos információkat lehet találni, akár rendezvényeinkről, akár a PIMDBK tevékenységével kapcsolatos eseményekről, munkatársak tevékenységével kapcsolatos eseményekről, stb. Úgyhogy mindenkinek ajánlom az Eszter által is felvillantott URL-t a figyelmébe.
Igen, ezt direkt azért tettem a végére, mert azt gondolom, hogy a szlájdok majd oda föl fognak kerülni. Amúgy meg azt, hogy mikor lehet ezt használni, arra vonatkozóan annyit tudunk jelenleg, hogy majd a fejlesztése és a megvalósításra pályázat lesz kiírva, és a nyertes fejlesztő céggel közösen lesznek lefejlesztve ezek a funkciók, és amint az elkészül, akkor utána mindenki számára használhatóvá válik. Azt, hogy ez pontosan mikor következik be, azt nem tudom megjósolni.
És én akkor kérdezek is, mert tényleg ugye ez az előbb, hogy alig várom, hogy használni lehessen, ez már egy kérdés előkészítése volt, hogy és akkor itt ez egyszerre minden most látott funkciót én teljesen naív külső felhasználóként igénybe fogok tudni venni, hogyha ez elkészül?
Igen, az a terv.
És ez, tehát, hogy egyszerre az a sokféle lekérdezési lehetőség, amit most láttunk, az mind aktiválódik. Vagy hozzáférhető lesz.
Igen, igen. Uh-huh. Akár. Tehát ki lehet választani az a terv, hogy lesz egy ilyen jól kezelhető grafikus felület, és azon ki lehet választani, hogy a felhasználó mit szeretne, milyen elemzést szeretne végrehajtani, milyen szövegen, milyen opciókkal, azokat szépen beklikkelgeti, és akkor utána valamilyen formában megkapja a kimenetet, amit ugye a különböző elemzések, metrikák kimenete az különböző, és akkor utána azzal a kimenettel tud tovább dolgozni.
Látom, hogy Márton Makrai jelentkezik, és mindjárt adom is neki a szót, csak még azt, hogy ezt én sem úgy gondolom, hogy mindet egyszerre szeretném használni, hanem azt, hogy nem lesz ebben egy lépcsőzetesség, hogy már valami kész van és hozzáférhető, hanem ez így úgy tervezitek, hogy ez nem, tehát hogy ez mind egyszerre el tud készülni.
Hát én azt gondolom, hogy igen, de itt van valahol a Bánki Zsolt is, és ő a PIMDBK vezetője, úgyhogy ő tud pontosabb dolgokat mondani ezzel kapcsolatban.
Lehet, hogy csak egy laikusnak tűnik így, hogy ez annyira sok, és annyira sokrétű lehetőség, hogy mögötte több lépcsőben is lehet a fejlesztés. Lehet, hogy csak nekem kívülről tűnik így.
Nem, ez egy teljesen jó felvetés.
Ez még a jövő. Jó.
Érdemes megfontolni, igen.
Makrai Márton jelentkezik, úgyhogy neki adnám át a szót.
Köszönöm az előadást. Az engramokkal kapcsolatban lenne egy ilyen, hát javaslatom tulajdonképpen, főleg a szószintűekkel, hogy érdemes lenne így gyűjteni a tapasztalatot, hogy kinek a projektjében en egyenlő hányig voltak hasznosak az engramok. Mert gondolom, hogy az unigram meg a bigram az mindenkinek érdekes lesz, de mondjuk, hogy a trigramok hozzáadnak-e még valamit, mondjuk egy szófaj trigram, vagy mondjuk talán az, ami hozzáadhat. Tehát, hogy ilyen, ez egy boszorkánykonyha, tehát nyilván nincsenek rá szabályok, hanem hogy így gyűjteni a tapasztalatot valahol, szerintem azt érdemes lenne. És még egyszer köszönöm.
Igen, alapvetőleg az a terv, vagy az az elképzelés, hogy jön a kutató, aki szeretne valamilyen szövegen, valamilyen kutatást, vizsgálódást, vizsgálatot végezni, és akkor ő a különböző elemzéseket, a különböző opciókkal lefuttatja, és akkor megnézi, hogy annak a kimenetét, és akkor azt látja, hogy a karakter vagy a szó bigramok azok jobban teljesítenek, mint a szó trigramok, és utána ír ebből egy szuper cikket egy tudományos folyóiratban, és aztán utána ez a tovább, ahogy ugye a kutatásban szokott lenni, ez így tovább gyűrűzik ez az információ, tehát hogy alapvetőleg azért úgy kell ezt elképzelni, hogy ez egy eszközcsomag, amit mi tervezünk nyújtani a kutatók számára, de hogy a magának a kutatásnak az érdemi részét, és az eredményeknek az interpretálását és feldolgozását, azt azért mégiscsak a kutatóknak kell megcsinálni, tehát hogy azt nem tehetjük meg helyettük. De amúgy meg egyébként meg arra is van terv, tehát egy adott felhasználó el tudja menteni a saját maga által korábban futtatott elemzéseket, azoknak a beállításait, és akkor ő maga is látja, hogy mi az, ami már volt, és mi az, ami úgy bejött, és mi az, ami kevésbé jött be, tehát hogy és ezeket egyébként nyilván a szerveren lehet, tehát meg kell őrizni, hogy ő számára is újra és újra használható és elérhető legyen.
Köszönöm.
Sas Bálint kezét is látom, úgyhogy Bálint.
Igen, köszönöm. Hát én is szerintem is tök jó volt az előadás, szóval tényleg nagyon sok funkció van, ugyanakkor el tudom képzelni, hogy egyszerre hozzáférhető lesz az összes, tehát a feléről most hallottam életemben először. És akkor két dolgot szeretnék csak mondani. Az egyik az a reklám, hogy ugye most pénteken pont elmondtam, hogy az kérdés, e-magyarral megy az elemzés? Vagy az majd kiderül?
Felmértük a terepet, hogy milyen elemző láncok léteznek, és igazából az e-magyarról gondoljuk azt, hogy az jól használható minden ilyen elemzési szintre.
Aha, mert hogy most pont...
Hogy az lesz, igen.
Aha, hogy pont pénteken, tehát ez most önreklám, pénteken elmondtam, hogy a igei szerkezeteimmel eljutottam oda, hogy az e-magyarnak a végére közvetlenül hozzá lehet tenni. És hát csak ajánlanám, mint egy újabb szintaktikai elemzést igénylő gyakorisági metrika, tehát abban a kategóriában ez pontosan beleillik, és én nagyon örülnék, hogyha ez benne lehetne majd egyszer. És abban bízom, hogy tehát ugye az én hipotézisem az, hogy ezek a szerkezetek, ezek többet adnak, mint a puszta szavak, és akkor ez kiderülhetne, hogy így van-e. És a másik dolog az pedig, hogy van olyan eszköz, tehát sokszor hangzott el az, hogy gyakorisági lista, és van olyan eszközötök, vagy gondolkozatok azon, hogy két gyakorisági listának az összehasonlítása, tehát hogy van egy Shakespeare-es gyakorisági listám a valamiből, meg van egy pázmányos valamiből, és akkor, hogy megmondani azt, hogy ez a két gyakorisági lista, ez most mennyire ugyanolyan, és mennyire tér el. Tehát erre van-e, gondolkodhatok-e rajta, és van-e rá módszer?
Én nem találtam.
Jó, ilyen.
Lehet, hogy van, csak
én... Szóval, tehát ezen most pont elkezdtünk gondolkodni, és akkor csak most az volt a tippem, hogyha ebből majd esetleg lesz valami, akkor az talán sok helyen például itt is hasznos lehet. Szóval ezen most folyik
gondolkodás. Jó, hogyha találtok valamit, akkor szóljál.
Jó, köszönöm.
Ja, fejlesztés.
Jánk István.
Bocsánat. Nem láttam, hogy István jelentkezik.
Jánk István kezét láttam, úgyhogy István kérdez
nyugodtan. De mondja egy Gyula, nyugodtan, mert nekem ilyen laikus kérdésem van. Úgyhogy, ha ide kapcsolódsz, akkor mondj nyugodtan, mert nekem nem...
Én csak annyit akartam mondani, hogy tehát arra a kérdésre válaszolva röviden, hogy egyszerre kész lesz-e. Hát ráadásul sokkal nagyobb rendszerről van szó. Tehát a szöveglabor az csak az egyik része ennek. Tehát az biztos, hogy nem lesz gyorsan kész, de hát az a szándék egyébként, hogy egyszer legyen kész, igen. A másik pedig az, hogy amit Bálint is mondott, tehát én azt gondolom, hogy ez az egész rendszer egy olyan nyitott valami lesz, ami utána is állandó fejlesztést és kiegészítést fog igényelni, illetve szerintem az egész DBK-nak a szándéka is az, hogy ne egy ilyen monolit valamit rakjunk le az asztalra, ami aztán utána évekig ugyanúgy áll, hanem folyamatosan karban legyen tartva és fejlesztő legyen.
Bánki Zsolt kezét is látom, úgyhogy
üdvözöljük és tehetem, átadom a szót. Nem tettem fel a kérdésem. Hogy azt akartam kérdezni, hogy, mert én abszolút nem értek hozzá ezekhez a dolgokhoz, de egyből beugrott, hogy például a nyelvi hátrány vizsgálatánál lehetne olyat csinálni, hogy mondjuk begépelek egy beszélgetést, egy képleírásos történetet, és akkor ez a program megszámolná nekem, hogy milyen változatos a szóhasználat, tehát hogy hány különböző szót használnak, vagy a mondathoz említetted ezt, hogy ez egy laikus számára mennyire használható, vagy mennyire kell nekem mondjuk értenem hozzá, hogy ezt tudja milyen célokra használni.
Ez pont jó, tehát hogy pont jól használható lesz ilyen célokra. Ennél jobban nem kell hozzáérteni, igazából annyit kell tudni, hogy milyen funkciót szeretnél kipróbálni, és akkor arra rákattintani, és akkor annak az eredményét megvizsgálni, és az alapján levonni valami tanulságot.
Értem, köszönöm szépen.
És akkor Bánki Zsolt keze van még fönn, úgyhogy neki adnám át.
Hogy csalódást kell okoznom, de nem a Bánki Zsolt,
hanem Bánki Zsolt nevében valaki.
Bekapcsolom addig a kamerát. Én vagyok a Mihály Eszter, akit egyébként említett a Simon Eszter. Csak annyit szeretnék arra mondani, hogy ez teljesen jó felvetés volt, hogy ez a rengeteg funkció, ez hirtelen egyszerre lesz elérhető. Ez egyébként majd a jövő zenéje akkor, hogyha a fejlesztések megkezdődnek. Mi most a teljes rendszertervet állítottuk ugye össze, mindent, amit szeretnénk. Ezzel elkészültünk, aztán amikor majd a valósággá válik, és megkezdődnek tényleg a fejlesztések, akkor ez viszont teljesen kivitelezhető, hogy lépcsőzetes formában váljon publikálhatóvá. Tehát ez szerintem így is kell, hogy legyen valószínűleg, mivel hosszadalmas munkáról lesz szó, abszolút. Ez az egyik, amit akartam mondani, a másik meg pont ahhoz a felvetéshez, hogy a szógyakoriság listák mennyire összehasonlíthatóak. Éppen ma beszéltünk pont erről, hogy ugye itt a DBK-ban folynak különböző digitális bölcsészeti szövegfeldolgozó projektek is, tehát publikálunk mindenféle szövegforrásokat, mint például majd a Móricz levelezés az egyik, a másik Kis József levelezése, és pont épp felvetődött, hogy ezeknek a szógyakorisági listája összevethető lenne, és szeretnénk is ezen majd mi is dolgozni. Most visszaadom a szót mindenkinek.
Nagyon köszönjük az információkat, és nekem még pont ezzel a hozzáférhetőséggel kapcsolatban az vetődött föl is, hogy akkor ez így az a szándék, hogy szépen, ingyenesen, minden kutató számára beregisztrálva használható lesz az egész.
Igen.
Igen, abszolút. Tehát ingyenesen hozzáférhető lesz mindenki számára, de különböző felhasználói szintek persze meg lesznek határozva, hogy ki milyen célból fogja használni.
Köszönöm.
Közben még egy kérdést tolmácsolnék, Eszter, te leszel a kompetens, vagyis ti ott a DBK-ban. Molnár Tamás kérdezi, hogy tervezzük-e az applikációk felvitelét az EOSC Marketplace-re, ugye ez a European Open Science Cloud. Én tudomásom szerint nem volt még erről szó eddig, de majd esetleg mondasz bővebbet erről.
Eddig nem volt tervbevéve. Az első lépés az, hogy elkészüljünk. Utána majd jöhetnek a következő lépések.
Bocsánat, csak egy fél mondattal reagálhatok. Na szóval akkor mind engem is, meg a titeket is, vagy önöket is a PIM-be, akkor érdekel ez a gyaklista összevetés, szóval csak annyi, hogyha mi jutunk valamire, akkor szívesen szólok, és akkor ezt kérem a másik irányba is. Ez izgalmas.
Persze, ez szuper, meg amit mondtál, hogy hozzáilleszhető lenne a fejlesztés az elmagyarhoz, az is abszolút érdekel minket. És bár egyébként meg ezt ki is szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon szeretnénk együttműködni bárkivel, aki szeretne velünk együttműködni, tehát abszolút nyitottak vagyunk minden ilyen együttműködésre.
Köszönjük. Én nem látok több kezet, csak fennmaradt kezeket látok. Gondolom Bálintnak is, meg Szernek is csak fennmaradt a keze, és akkor én visszaadnám Gyulának a szót, hogy Kalcsó Gyulának a szót, hogy zárja be ő ezt mégiscsak a szervezőként és a projektben résztvevőként a mai ülésünket.
Azt hittem, hogy te fogod bezárni, nem abban maradtam. Jó, én nagyon örülök neki, hogy egy ilyen sok érdeklődőt vonzó felolvasó ülést sikerült idén tavaszra, már inkább nyárra megszerveznünk. A nyelvtudományi társasági ülések, mint ahogy Ági már elmondta, nagyon-nagyon hosszú múltra néznek vissza egyébként Egerben, és én azt gondolom, hogy ha visszatekintünk csak arra az időszakra, amit mondjuk a Ági tanszék vezetésének az idejét, hogyha megnézzük, akkor még azon belül is én azt gondolom, hogy egy igen színvonalas rendezvény volt a mai. Nagyon szépen köszönjük Eszternek akkor az előadást, és még egyszer megismételném Mihály Eszternek azt a mondatát, hogy bárki bármiben úgy érzi, hogy együtt tud, vagy szeretne velünk működni, akkor keressen meg minket bizalommal, akár csak ötletekkel, vagy javaslatokkal, vagy kérésekkel, különböző funkciókkal kapcsolatban, és akkor tovább tudunk beszélgetni. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a részvételt.
Köszönöm.